hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ne féljünk kicsivé tenni magunkat Isten és egymás előtt. Ne féljünk elveszíteni az életünket, odaadni az időnket, lemondani valamiről, hogy egy testvérünknek jobb élete legyen és boldog legyen. Írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Megszületett a karácsony Magyar Péter Paktum a fővárosban, jelentette ki a Fidesz budapesti szervezetének elnöke a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Szent királyi Alexandra azt mondta, egyre több hír szól arról, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter együtt tervezik vezetni a fővárost. A fővárosiak nem erre szavaztak, a budapestiek éveken át láthatták, hogy Karácsonynak semmi másról nem szól a városvezetés, mint hogy helyzetbe hozza Gyurcsány Ferenc embereit, fogalmazott a politikus. Szerinte a budapestiek épp erre mondtak nemet június 9-én, és a Fidesz is nemet mond a Karácsony Magyar Paktumra, mert világos, hogy pont ugyanaz fog folytatódni, ami eddig volt. Ezzel szemben mi a budapestiek oldalán állunk, mert Budapestennél többet érdemel, mondta videónyilatkozatában Szent királyi Alexandra. A magyar kormány közös terrorellenes együttműködése Csáddal stratégiai fontosságú nem csak Magyarország, de egész Európa számára. Jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután a magyar honvédség víztisztító képességét, valamint a magyar gyártású drónokat mutatott be a csádi elnöknek a Bálna Honvédelmi Központban. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, a déli irányból érkező migráció jelenti ma az egyik legnagyobb biztonsági fenyegetést Európának. Ennek egyik kiváltó oka a terrorizmus, amely ellen Magyarország és Csád közösen szándékozik fellépni. Ezt erősíti a hétfőn aláírt stratégiai partnerségi megállapodás is. A Száhel övezet egyik utolsó stabil állama Csád, ahol a magyar kormány támogatja a szomszédos szudáni fegyveres konfliktus elől menekülők nagy száma miatt kialakult humanitárius válság helyzete feloldását. Emellett támogatja még a gazdasági fellendülést, valamint a terrorizmus elleni hatékony fellépést is. Mondta a Honvédelmi Minisztériumnak a távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a miniszter. Magyarország jó példát mutat arra, hogyan tud működni a migrációs politika, közölte a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság és védelempolitika parlamenti ellenőrzéséért felelős parlamentközi konferencián Budapesten a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence nehezményezte, hogy a magyar migrációs politikáról sokan tárgyi ismeret nélkül alkotnak véleményt, ezért egy Magyarország déli határain készült felvételekből összeállított videót is bemutatott a tanácskozás résztvevőinek. Hangsúlyozta, a magyar migrációs politika 2015 óta nem változott. Alapja, hogy a külső határokat meg kell védeni, valamint, hogy a menekültügyi eljárásokat az EU határain kívül kell lefolytatni. Európában egyre több helyen állítják vissza a belső határ ellenőrzést. Ez egyenes következménye annak, hogy a külső határokat nem védte meg Európa, emlékeztetett. Az Európai Unió nem teljes a Nyugat-Balkán nélkül, hangsúlyozta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóka János beszámolt arról, hogy a nyugat-balkáni országok miniszterelnökeinek és elnökeinek Európai Uniós tanácsadóit látta vendégül Szegeden. A kétnapos találkozón áttekintették a nyugat-balkáni országok csatlakozásának állását és a magyar EU elnökség kapcsolódó terveit. Megvitatták, hogyan lehetne elősegíteni a régió kapcsolódását az európai hálózatokhoz és a belső piachoz. Egyetértettek abba, hogy a fokozatos integráció, vagyis a hozzáférés egyes uniós programokhoz már a tagság előtt sok kölcsönösen előnyös lehetőséget rejt, ismertette. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő valószínű, gomoly és fátyol felhőkkel, de lassanként a Tiszántúlon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A keleti megyékben legkésőbb kora délutára szűnik meg teljesen a csapadék. Emellett az északi középhegységben lehet néhány futózápor. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet napközben 21 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. szeptember 11-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után Eged István Renátóval, a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a mögöttük álló időszak feladatairól, kihívásairól. Így például szó lesz a virágosításról, de szóba kerül a személygyűjtés kérdése, a belvárosi gócpontok okai, és beszélünk az idei évfája díj nevezéséről is. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 15. Benedek pápáról, Budapéter teológiai tanárral beszélgetünk. Most ajánlónkat hallják.
Giacomo della Chiesát választották meg. Nem volt egyszerű a választás. Szeptember 1-én ült össze a pápa választó gyűlés, a konklávé a Vatikánban, közben pedig hát Európa szerte már dörögtek a fegyverek, tehát a Balkánon, Szerbiában, Belgiumban, Franciaországban, keleten, Poroszországban, Galíciában, tehát gyakorlatilag Európa már harcban állt.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban először egy, a Málenki robot 80. évfordulójára készülve egy kezdeményezésről szólunk, majd ellátogatunk a második Agteleki Somünnepre, és végül a Szabad Szalon Egyesület új egri kiállítása zárja a műsort. Napról napra című regionális műsorunkban az akteleki somünnepre látogatunk a műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen egy okleveles kertészmérnökkel beszélget a somról, valamint bemutatja még a szendrői kékfestőműhely munkáját is. Most következő rövid ajánlóban Kovács Szilvia okleveles kertészmérnök beszél.
Én mindig a vadgyümölcsök irányában mentem, tehát a doktori témám is ott a rózsa volt, tehát egy csipkebogyó téma volt, és utána mellette ugye a szakdolgozatom, a diplomunkámat annak idején a bodzából értem, tehát gyakorlatilag ezek a vadgyümölcsök, ezek mindig is közel álltak hozzám. Hát a som az másik ilyen nagy szerelem ugye a kökény mellett, tehát én szerintem egy csodálatos növény, tehát tényleg finom, jó ízű, szép, sok mindent el lehet mondani róla, úgyhogy ajánlni tudom mindenkinek.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban felidézzük Ternyák Csaba egriesek, kisboldogasszony ünnepén mondott szentbeszédét, majd Boldog Scheffler János életútját ismerhetjük meg. A vértanúról szóló ajánlónkban Oszti Zoltán, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa szólal meg.
Részt vett 3 nemzetközi eukarisztikus kongresszuson is. Az, hogy az eukarisztikus kongresszust mi is átélhettük itt Magyarországon, ez segít abban, hogy átérezzük, milyen forrása ez az ő számára is, és egészen ami elkísérte őt a vértanúság, és ez milyen forrása mi életünkben is, milyen forrás volt az eukarisztikus.
Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba gesztei plébánossal az imádság éve alkalmából a rózsafűzér titkokról elmélkedünk. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben a szüreti szokásokat és egy szőlőssütemény elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Bármilyen gyümölcsel lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Petőfi Sándor, Itt van az ősz, itt van újra című versét Hegedűs D. Géza mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Boldog Perbojra János Gáborról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben egy kortárs költőt, Malajkó Norbertet és Hegymély című kötetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
ezer színű világ.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ma reggeli műsorunkban. A téma tulajdonképpen a természet közeliség lesz, a virágokról beszélgetünk, majd hiszen a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezető igazgatójával, Eged István Renátóval beszélgetünk. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Egy viszonylag meleg nyár, sőt forró nyár áll mögöttünk, ami szerintem többlet feladatokat is adott a városgondozásnak. Milyen feladatokkal, milyen kihívásokkal kellett megküzdeni?
Igen, elég szélsőséges időjárás volt tapasztalható az idei nyáron. Ugye kezdődött egy nagyon csapadékos májussal és júniussal. Talán még emlékezhetünk is azokra a villámárvizekre, amik itt előfordultak Egerben. Ugye ez a parkgondozás területén is megjelent ennek a hatásai. Tehát júniusban nagyon intenzív volt a fű növekedése. Ez minden kapacitásunkat lekötötte akkor, és ugyanebben az időszakban volt esedékes ugye az egynyári növények elültetése is, tehát a május és a június az egy intenzív időszak volt parkgondozás, növénygondozás szempontjából. Utána viszont július-augusztus rendkívül száraz volt, ami szintén plusz feladatokat rót ránk, hiszen a júniusban elültetett egynyári növényeknek nagyon nagy a vízigénye, és így, hogy szinte alig volt csapadék július-augusztusban, így rengeteg öntözési feladatunk volt. Gyakorlatilag hétköznaponta 3 darab locsolóautónk ment reggeltől délutánig csak az egynyári növényekre, azoknak a locsolására, és hát mellett ugye még a frissen, hogy az utóbbi 1-2 évben elültetett cseréknek, vagy a fiatal facsemetéknek a locsolásáról is gondoskodnunk kellett.
A villámárvizek okoztak valamilyen kárt a növényekben, az elültetett növényekben?
Szerencsére ilyen esetet nem tapasztaltunk. A csapadék az jót tett a növényeknek, a fűnek és a virágoknak is. A fűnél nyilván azt tapasztaljuk, hogy az gyorsabban nőtt, mint amennyire szerettük volna, vagy amennyire szeretné a lakosság. Szép zöld volt a felület, az biztos, de hát itt a fűnyírást is be kellett gyorsítani. Ezen a területen én le is vontam olyan következtetést, hogy itt talán még van fejlődési lehetőség, lehetne még gyorsítani a fűnyírási ütemterven ebben a májusi-júniusi időszakban, de július-augusztusban, egy szárazabb időszakban meg már látható, hogy bőven tudtuk tartani azokat a fűnyírási gyakoriságokat, amiket az önkormányzat elvár tőlünk.
Sőt, hát nagyon sok helyen inkább kiégett a fű, mert hogy nem is volt ebben nagy szárazságban. Kicsit beszéljünk a számokról, tudunk-e esetleg ilyen számokról, hogy mondjuk mennyi vizet használnak fel a városgondozásnál egy ilyen forró nyáron a sok növény locsolására?
Igen, hát itt havonta, vagy egész nyáron több száz köbméter víz, amit elfogyasztanak a növények gyakorlatilag. Ugye 3 locsolóautónk megy naponta, és itt az egyik, a legnagyobb kapacitású locsolóautónknak az 4 köbméteres a tartálya, és hogyha ha jó tempóban halad, akkor akár az naponta 2-szer vagy 3-szor is feltöltésre kerül. Tehát rengeteg vizet elhasználnak a növények, és emellett ugye vannak azok a területek, ahol automata öntöző rendszer van, vagy csöpögtető rendszer, ami közvetlenül ugye a vízhálózatból csöpögteti ki a vizet. Tehát jó sok vizet elhasználtak, vagy felemésztettek a növények, az biztos, de azt gondolom, hogy megértem, mert egészen augusztus közepéig a legtöbb virágágyás nagyon szépen virágzott. Augusztus végére már azért látható, hogy ezek az egynyári növények elérték a virágzásuknak a végét, úgyhogy most már az őszi virágokkal, a két nyáriakkal készülünk hamarosan.
Beszéljünk kicsit a humán erőforrásról, hiszen ez a háttere tulajdonképpen a generátora annak, hogy ez működhessen. Milyen létszámban dolgoznak itt a városgondozásnál?
Körülbelül 70 fő, van fluktuáció, tehát sosem állandó létszám, de 70 vagy akár egy kicsivel 70 fő fölött vagyunk. Ez egy minimális növekedés a tavalyi évhez képest. Tavasszal volt egy humán erőforrás bővítésünk, amikor láttuk ugye, hogy szükség lesz a növényültetések és a fűnyírás beindulása miatt a plusz kollégákra. Tavalyi évben a város három részre volt felosztva, tehát három csapat dolgozott az egész városban. Idén ezt plusz egy csapatot felállítottunk, tehát négy csapat dolgozott minden hétköznap a városban ebben a szezonban. Ennek az az eredménye, hogy egy csapatra kisebb terület jut, tehát ugyanaz a csapat a saját adott területén gyorsabban körbeér, és ezáltal növelhető a fűnyírásnak a gyakorisága, tehát a plusz egy csapat miatt is bővültünk, de felállítottunk külön akciócsoportot a játszótereknek a gondozására, vagy a takarítására. Itt ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy a játszótereknél csak a fűnyírás, illetve a hulladék összegyűjtése tartozik a mi feladataink közé, tehát a játszótéri elemek karbantartása az nem, jelenleg nem a városgondozás feladata, de a fűnyírási és a takarítási munkálatokat egy külön csapat végzi, azért, mert a játszóterek kiemelt területnek számítanak, tehát hogy gyakrabban kell levágni a füvet, vagy összetakarítani, mint a játszótér környezetében mondjuk, és azt gondolom, hogy ez nagyon sikeres volt. 67 darab játszótér van Egerben, és itt gyakorlatilag, amióta felállt ez a csapat, azóta három hetente mindegyik játszótéren megjelenünk. Szerintem ez sokat számított a játszóterek állapotának a javulásában, ezt jövőre is szeretnénk megtartani. Ezt a külön akciócsoportot, illetve hát még több hasonló elven működő akciócsoportot szeretnénk felállítani. Múlt héten kezdte meg a munkáját a belvárosi takarítócsapat, akik kifejezetten arra fókuszálnak, hogy reggeltől délután 4 óráig a belvárost járják, a tágabb belvárost, és gyakorlatilag két nap alatt kitakarítják a kézi munkaerővel a belvárost, azon a munkaerőn felül, akik egyébként is már eddig is dolgoztak, de most egy külön fókuszált belvárosi takarítócsapatot állítottunk fel. Őrájuk azért is volt szükség, mert főleg a belvárosban sokszor a hajléktalanok olyan állapotokat hagynak maguk után, ami gyors beavatkozást igényel, de így gyakorlatilag két naponta a teljes belvárosban megjelenünk, tehát ha keletkezik is valahol hulladék, akkor az ott nem marad olyan sokáig, mint mondjuk régebben.
Igen, ez egy nagyon fontos pontja szerintem most a beszélgetésnek, hiszen ez egy nagyon sarkalatos téma volt itt a városban, hogy egyre szemetesebb a belváros, mondták az itt lakók, és hogy egyébként a játszóterek állapota is nagyon sokat javult valóban, hiszen nagyon, nagyon sok szemét volt ott hagyva, ezt nyilván látták.
Így van, természetesen ezt tapasztaltuk mi is, ezért is volt fontos felállítani külön ezt a játszótérre fókuszáló csapatot, illetve hát ez volt az önkormányzat elvárása is, tehát a játszóterek kiemelt területnek számítanak. A belvárosi helyzet az pedig azt máshogy nem lehet kezelni, csak úgy, hogyha több kollégánk van, több humán erőforrás, erre más módszer nincsen. Nyilván mi is addig tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, de nagyon örülök, hogy sikerült egy szűk belvárosi takarítócsapatot felállítani, hogyha jövőre úgy rendelkezünk anyagi forrásokkal, akkor ez a csapat még bővíthető, akár még az is megoldható lenne, hogy nem két naponta, hanem minden nap körbeérne ez a csapat a teljes belvároson belül, és hát hogyha olyan állapotokat észlelnek, akkor azonnal tudnak erre reagálni.
Figyelnek esetleg olyanokra, hogy vannak-e gócpontok a belvárosban? Én itt például kifejezetten kiemelném azt a területet, ami a posta környékéhez koncentrálódik, mert ott nagyon sokan beszélnek arról, hogy mennyire sok szemét gyűlik föl, bezárt egy üzlet, és koncentrálódnak a hajléktalanok is.
Így van, vannak gócpontok. Hát részben, pláne mióta elkezdődött az iskola, azóta az iskolák környéke, a buszmegálló környéke, a nagy buszmegálló mellett ugye ott vannak üzletház és buszmegálló. Ott kiemelt figyelemmel vagyunk. Bekerült a köztudatba a nagy buszmegálló melletti belvárosi kutyafuttatónak a kérdése is, ott is sajnos áldatlan állapotok vannak. Már egész nyáron foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Elsőként, amikor ott felmerült, hogy ott hajléktalanok tanyát vertek, és rengeteg hulladékot felhalmoztak, akkor mi azt eltakarítottuk, de utána egyre gyakrabban termelődött újra. Utóbbi hetekben gyakorlatilag már minden héten jelentős mennyiségű hulladékot, főként lomhulladékot, tehát matracok, bútorok, ilyen jellegű hulladékokat is el kellett onnan távolítanunk, ami indokolatlanul sok kapacitásunkat lekötötte, úgyhogy itt az önkormányzattal arra az elhatározásra jutottunk, illetve hát az ő felhatalmazásukat kértük, hogy egyelőre ezt a belvárosi kutyafuttatót zárhassuk le, mert ennek nem volt értelme, hogy minden héten megyünk oda takarítani, hogyha úgyis ott megjelennek a hajléktalanok. Igazából addig a lakosság sem megy oda kutyát futtatni vagy sétáltatni, tehát funkcióját vesztette az a terület, ezt majd idővel újra kell nyitni. Ezen kívül van még ugye a katonatéri parkolóház környékén, ott is az is egy ilyen tanya szokott lenni, oda is gyakran megyünk takarítani, fertőtleníteni. Hát illetve a dobótér sarkán még ugye ott az üzletház sarka és a dobótér sarkán ott is gyakran vernek tanyát. Szomorú a helyzet, mi igyekszünk mindig humánosan kezelni ezt a kérdést, de ugye mi nem vagyunk hatóság, mi annyit tudunk tenni, hogy ha észleljük, vagy valaki jelez nekünk, akkor összetakarítunk ott a helyszínen, de az illetéktelen személyeket nem tudjuk felszólítani semmire. Legfeljebb munkát tudunk nekik ajánlani, az, hiszen arra van lehetőség, hogy dolgozzanak nálunk, ha valakinek van ilyen affinitása, akkor ezt mindig örömmel vesszük, de itt ezen a területen nem tudok olyan pozitív tapasztalatokról beszámolni sajnos, úgyhogy ez egy örökös kérdés, de ez más városban is jelentős probléma.
Újra helyünk, a
Ha már említettük a kutyák témakörét, eszembe jutott még, hogy a kutyapiszakgyűjtő edény mennyiben van kihasználva. Ez szerintem egy nagyon érdekes része ennek a szemét kérdésnek, hiszen ugyanúgy ugye szállítani kell, gyűjtő edény van kihelyezve. Elegendő-e ez a gyűjtő edény, és ki van-e használva a lakók által?
Azt gondolom, igen, az érsekkertben például ott olyan kutyafuttató van, amit valóban rendeltetésszerűen használnak, az jó állapotban is van, és ott is van mellettem kutyaürülékgyűjtő edényzet, illetve a város több pontján is. Változó, hogy melyik éppen mennyire van tele, de ugye ezeket mi meghatározott gyakorisággal ürítjük, tehát hetente legalább egyszer ürítve vannak. Nem szoktunk olyat tapasztalni, hogy mondjuk túl lennének töltve, de van bennünk hulladék, tehát vannak használva. Azt gondolom, ez egy jó kezdeményezés. Ugyanakkor azt fontos tudni, hogy a kutyaürülék vagy állati ürülékeknek a újrahasznosítására nincsen egy külön gazdaságilag is fenntartható technológia. Tehát itt arra is figyelni kell azért, hogy jó, hogyha egy helyen vannak összegyűjtve a kutyaürülékek, mindenképpen egy edényzetbe legyen beletéve, inkább, mint hogy el legyen dobva a fűben, ahol bárki beleléphet, vagy egy fertőzést elkaphat. De hogyha valaki nem talál ilyen edényzetet, akkor akár beteheti egy sima köztéri hulladékgyűjtő edényzetbe is, hiszen azokat is ürítjük rendszeresen, és hát inkább ott legyen, mint hogy a fűben vagy a bokor alatt.
És ha már a belvárost említjük, gyakran éri az a kritika a belvárost, hogy valakik szerint nincs elég gyűjtőedény, személygyűjtőedény, hogy van-e ebben esetleg valamilyen potenciál, hogy lehetne ebben még fejlődni, vagy elegendő-e egyébként ez?
Az idei évben az önkormányzat több edényzetet is kihelyezett még tavasszal, nem csak a belvárosban, hanem a város szerte, de itt érdekes tapasztalatokról tudok beszámolni, mert kollégáimmal figyeltük azt, hogy egy olyan területen, ahol korábban nem volt edényzet, mondjuk egy lakótelepen például a tömbházak között, és kihelyezésre került egy edényzet, ott a kuka környezetében megjelent az eldobott apró darabos hulladék. Úgyhogy ott korábban nem volt. Tehát ameddig van egy üres zöld felület, ott nem feltétlenül jelenik meg a szemét, de ha már oda ki van téve egy kuka, akkor mondjuk van, aki természetesen a kukába dobja, de van, aki úgy gondolja, hogy a kuka mellé is szabad, vagy esetleg valaki feltúrja a kukát, hiszen a visszaváltós flakonok miatt ez is gyakori jelenséggé vált. Tehát vannak olyan esetek, amikor kontraproduktív az edényzetek számának a növelése. Emellett mi annyit tudtunk még tenni, hogy a turista szezonban, tehát május 15-től szeptember 15-ig a kiemelt turista szezonban a belvárosi köztéri edényzetek ürítését azt naponta kétszer biztosítottuk. Tehát reggel is bementünk a szűk belvárosba, a Dobótér, Széchenyi utca és ezeknek a környéke, a belvárosi udvarok. Reggel is ürítenek ott a kollégáink, és utána délután 1-2 óra körül is még arra mennek, tehát azok naponta kétszer vannak kiürítve. Szerintem ez segített a hulladék helyzetem, viszont azt is jó lenne, ha tudná a lakosság, hogy ezek, vagy nem is a lakosság, hanem inkább a belvárosi üzlettulajdonosok, hogy ezek a köztéri kukák nem azért vannak, hogy az üzletből származó nagyobb kartondobozokat és egyéb zsákos hulladékokat oda mellé kitegyék, hiszen sokszor ez az, ami zavarja az összképet a kuka mellett, pedig hát minden üzletnek kötelező igénybe venni a hulladék gazdálkodási közszolgáltatást, és akkor egy kukát kell fenntartaniuk, a kukás autón majd jön és elviszi. A köztéri kukák azok nem erre vannak, de sokszor sajnos mégis így használják. Ezzel nem tudunk mit tenni, amit mi látunk a kuka mellett, azt elvisszük olyan gyakran, amilyen gyakran csak tudjuk.
Most, hogy már szerintem lezajlott a programok nagy része, a nyári programok nagy része, ez nyilván szemetet is, hulladékot is hozott magával, többlet munkát is adott a városgondozásnak. Mostani időszaknak hogyan futnak majd neki? Ilyenkor már gondolom kevesebb az ilyen jellegű szemét szállítási feladat, és ezen felül milyen feladatok lesznek még?
Igen, itt az augusztus vége, szeptember eleje szokott egy kis szuszonás lenni a városgondozás életében, a kollégáknak a szabadságjaikat is, vagy részüket, vagy nagyobb részüket ebben az időszakban próbáljuk meg beütemezni, hiszen a virágültetés a szeptember végén kezdődik majd, az a két nyári növényeknek az elültetése, a fű növekedése az ilyenkor már nem annyira intenzív, tehát most van egy kis lélegzetvétel a kollégáknak, és akkor a szeptember közepétől indul az az időszak, hogy az egynyári növényeket elkezdjük kivenni, ugye ezek sok helyen látható, hogy már elvirágoztak, kiszáradtak, tehát ezeket kivesszük a virágágyásokból, és akkor ezzel párhuzamosan hagyjuk állni a földet, átforgatjuk, átrotáljuk, előkészítjük. Idén próbálunk majd műtrágyával is dolgozni, tehát felülteríteni műtrágyával ezeket a földeket, hogy gazdagabbak legyenek tápanyagban, és akkor egy ideális esetben egy maximum két hétig állnának üresen ezek a virágágyások, és akkor utána érkeznek bele az új virágok, a két nyári növények. Ugye ezek főként árvácskák lesznek, de lesz közöttük százszor szép is, és ez lesz a következő időszaknak a munkája, ez eltart október végéig. Októbertől már majd intenzíven megjelenik ugye a lehullott fa leveleknek az összegyűjtése. Erre is nagy energiákat fogunk fordítani. Itt arra kell majd figyelnie, vagy azt kell tudnia a lakosságnak, hogy azok a fűnyíró traktorok, amikre ezek a ráülős hátulkosárral rendelkező alapvetően fűnyíró gépek, ezek október-novemberben is fognak menni. Nem azért, mert füvet kell nyírni, bár még ez is előfordulhat, de ilyenkor nem főként ezt a funkciót látják el, hanem a lehullott leveleket. Ezek a gépek nagyon szépen össze tudják szedni, és ez így sokkal hatékonyabb, mint hogyha kézzel gerebésznénk össze. Tehát ahol ezt meg tudjuk tenni, nagyobb egybefüggő zöld felületeken, ott ezek a traktorok fogják majd gyűjteni a fa leveleket.
Egy gondolat erejéig visszacsatolnék a virágok témaköréhez. Mert hogy az a kritika is elhangzott itt a nyár elején talán, hogy nincs virág, vagy kevés a virág, vagy ennél több virág szokott lenni. Beszéljünk itt is a számokról szerintem, hogy vajon hozták-e azt a mennyiséget, amit vártak esetleg az itt lakók, milyen virágok kerültek ott beültetésre?
Igen, itt az egynyári virágok száma az idén is az előző évekhez hasonlóan 80 ezer darab egynyári növény volt, amit május-júniusban elültettünk. Ez országos szinten is kiemelkedő adat a hasonló méretű városok esetében. Tehát az, hogy kevesebb a virág, az azt gondolom, hogy nem állja meg a helyét. Az fordulhatott elő esetleg, hogy amikor tavasszal kivettük az előző évi két nyári és hagymás növényeket, akkor mondjuk egy 2-3 hétig állt a föld, mielőtt belekerültek az egynyári növények. Ez valóban, ezt aláírom, hogy ez így történt. Itt most ezen próbálunk majd csökkenteni, hogy egy maximum két hétig álljanak üresen a földek. De aztán, amikor úgy elültettük az egynyári növényeket, onnantól kezdve azt gondolom, hogy Eger egy nagyon szép virágos város volt. A Virágos Magyarország versenyen idén is indultunk, ennek ősszel lesz majd az eredményhirdetése, úgyhogy azt gondolom, ha ott sikerül egy díjat nyerni, akkor az igazolni fogja a kollégáinknak a munkáját és a szakértelmét ezen a területen. Bízunk benne, hogy idén is sikerül nyerni egy díjat, tavaly ugye az Arany Rózsa díjat nyerte meg Eger, idén is bízunk benne, hogy legalább egy hasonló nimbuszú díjat tudunk majd elhozni. Úgyhogy a virágok számában azt gondolom, hogy nincsen lemaradásunk, sőt a szakma inkább abban az irányba mozdul el, hogy minél kevesebb egynyári növény legyen, hiszen ezeket minden évben újra kell ültetni. Ettől gazdaságosabb és fenntarthatóbb az évelő növényeknek az elültetése. Ezeket ugye nem kell minden évben újra ültetni, hanem ezek ott, ha jól beállnak, akkor évekig ott díszítik azt a területet. Ezek kevésbé színesek, kevésbé virágosak, de attól függetlenül van dekoratív értékük, és hát ebben az irányban megy el a szakma. Ezt egyébként a Virágos Magyarország zsűrije is támogatja, egyértelműen ebben az irányba mozdul el. Mi is megpróbáltunk ebbe az irányba elmenni, egyébként például most az egynyári növényekkel együtt ültettünk el gaórákat, amik, ha kedvezőek az időjárási körülmények, akkor átterelhetnek, és akkor például ahova gaura került, az maradhatott jövőre is, és az jövőre ki fog virágni, azt nem kell most kiszedni, és jövőre újra elültetni. Ha ez beválik, akkor szeretnénk hasonló növényekkel dolgozni a jövőben.
És hát ugye üdeszínfolt volt idén a virágoszlopnak a létesítése, ami a dobóteret és környékét díszítette.
Így van, 10 darab virágoszlopot helyeztünk ki, kettesével, párosával. 4 oszlopba batáta került, ez a díszburgonya, ennek van a világos zöld és a sötét, vagy sötét bordó levelű változata, illetve 6 oszlopba pedig begóniák kerültek, ezek is fehér és rózsaszín színben, egy nagyon szép spirál formát hoztak, és mind a két fajta növény nagyon szépen beállt ezekben a virágoszlopokban. Hát rajta is voltunk alaposan, hogy a megfelelő vizet megkapják, tehát naponta locsolva voltak ezek a virágoszlopok. És én is azt gondolom, hogy ez egy pozitív kezdeményezés volt, pozitív visszajelzéseket is kaptunk, úgyhogy majd most ugye ezek egynyári növények voltak ebben, tehát ezeket most majd be fogjuk hozni, és jövő május-júniusban újra szeretnénk majd kihelyezni, újra beültetjük növényekkel, és hogyha az anyagi lehetőségeink engedik, akkor jövőre még több virágoszlopot szeretnénk majd kihelyezni.
Van más projekt esetleg a virágosítás terén, vagy érkeznek-e az itt lakóktól olyan ötletek, amiket mondjuk megfontolnak?
Érkeznek mindig, igen. Nyilván a mi kezünk valamilyen szinten meg van kötve, tehát az önkormányzattal kötött szerződésünk határozza meg, hogy hova, mit, milyen darabszámban kell ültetnünk. De amennyire van mozgásterünk, és amennyire az szakmailag elfogadható, akkor ezeket az ötleteket szívesen vesszük. Most a két nyári növényekkel együtt ültetjük el a tulipánhagymákat is. Most ez szeptember-októberben lesz. Ugye ezek a tulipánhagymák majd jövő tavasszal fognak kivirágozni, és sikerült úgy gazdálkodnunk, hogy ugyanazokra a területekre több tulipánt tudjunk elültetni. Tehát a tulipánok gyakorlatilag sűrűbben lesznek egymás mellett, ezáltal egy sokkal szebb képet fognak adni. Itt Hollandia a tulipán paradicsom gyakorlatilag, ők náluk megvan ennek a kultúrája és a hagyománya, és hát elképesztő, hogy egy négyzetméterre a hollandoknál egy szép holland tulipánkertben 70, de akár 100 darab tulipánhagymát is beültetnek, ameddig mi egy négyzetméterre eddig 25 tulipánt ültettünk, idén ezt emeltük fel most 30 darab tulipánhagymára, tehát van még hova fejlődni nyilván, de lépésenként tudunk haladni. Azt gondolom, hogy tavasszal egy sűrűbb, szebb, színesebb tulipános kép fogja majd fogadni a lakosságot.
És hát ugye együttműködésekben is dolgozik a városgondozás. Milyen együttműködések vannak jelenleg érvényben?
Igen, együttműködünk a katasztrófavédelemmel is például, hiszen ők kettő rendezvényt is szerveztek, az egyik már megtörtént, de lesz egy másik rendezvényük is szeptember végén. Őnekik is örömmel segítünk, hogyha tudunk. A dobótéri rendezvényeken is részt vettünk, függetlenül vagy attól, hogy éppen ki volt a szervezője, tehát az Agria Film Kft. Is rendez eseményeket, ővelük is jó kialakult kapcsolat, de az Utcazenészek Fesztiválján is részt vettünk, ugye ilyenkor takarítási munkákat szoktunk vállalni. Nyilván ez teljesen a profilunkba vág, hiszen itt a belvárosi rendezvények után lévő állapotoknak a javítása, vagy az eseményből keletkező hulladék és az egyéb foltoknak az összetakarítása az teljesen a mi profilunkba vág, úgyhogy ilyenekben örömmel veszünk részt. Volt például a Patakparti Kacsaparti is, a Rotary klubbal velük is együttműködtünk, ugye a homokzsákok kiszállításában, illetve a patakpartot megtisztítottuk az eseményre. Tavasszal ugye a Teszed akcióban vettünk részt, az egy közösségi szemétszedési program volt, tehát az ilyen eseményekre, vagy az ilyen együttműködésekre mindig nyitottak vagyunk. Örülünk, hogyha bárki mást be tudunk vonni a köztéri feladatokba, pláne azért, mert aki ilyenekben részt vesz, vagy ilyeneket felvett, az olyan lelkes, olyan hozzáállása van, amit jó látni, és jó ezekkel a lehetőségekkel élni.
És hát ugye a munkát tekintve a Büntetés Végrehajtási Intézettel is együttműködnek még.
Így van, igen. Itt viszont ugye nem tudom mennyire hivatalos vagy nem hivatalos, én is csak hallottam, hogy ugye a börtön be fogják zárni, ugye. Tehát itt, ha ez valóban bekövetkezik, akkor itt a sok évre visszatekintő és nagyon sikeres Börtön a Városért programnak itt vége fog szakadni, sajnos. De hogyha nem így lesz, vagy mégis marad a Büntetés Végrehajtási Intézet, akkor mi örömmel látjuk az elítélteket, hiszen sok esetben nagyon jó minőségű munkát végeztek a mi munkánkon is, könnyítettek, és talán nekik is volt egy kis üres színfolt a szürke hétköznapokban, ha lehet így fogalmazni.
Itt még a szeptemberi munkákat ők segíthetik?
Nem, sajnos itt már nem. Nyáron beszéltünk velük utoljára, akkor lett volna egy kezdeményezésünk, hogy a Gröber temetőben a sírfalak környékét rendbe tesszük, de ott már a parancsnok úr azt mondta, hogy egyelőre a kialakult helyzet miatt bizonytalan ez a helyzet, vagy bizonytalan az, hogy részt tudnak-e venni, és azóta nem kaptunk még más információt. Bízunk benne, hogy hát, ha még lesz változás, és akkor örömmel dolgozunk együtt a Büntetés Végrehajtási Intézettel.
És hát most jelenleg egyébként benne vannak egy nagyon fontos versenyben, ami azt gondolom, hogy a város lakóknak is fontos, hiszen az évfája versenyre neveztünk, és ott van a platánfánk.
Így van, ezt az Ökotárs Alapítvány szervezi meg, ez egy országos verseny, egy internetes szavazás útján működik. Itt az volt az EGRI egyedi döntés, hogy itt a EGRI önkormányzat és a városgondozás közösen megszavaztatta az EGRI lakossággal, hogy mégis melyik fával induljon Eger. Három fát előzetesen kiválasztottunk szakmai szempontok alapján, amire úgy gondoltuk, hogy a háromból bármelyiket lehet indítani a versenyen, és a lakosság, EGRI lakosság szavazott, és a érsekkerti platánfa került ki győztesen ebből a háromból, tehát ezt a fát neveztük végül is az évfája magyarországi versenyen. Ugye platánfa, EGRI platánfa annak van egy híre, hiszen a strandon lévő platánfa ugyanezen a versenyen jó sok évvel ezelőtt már nyert egyszer, tehát az lett Magyarország évfája, majd ezután az Európa évfája versenyen is indult ugyanez a fa, a strandon lévő platánfa, és azt is megnyerte, tehát ilyen szempontból talán illő is, hogy ha mondhatunk ilyet, ennek a fának a testvére, a nem messze lévő érsekkertben lévő platánfa méretteti meg most magát. Ki is helyeztünk egy kis táblát a fa mellé, ahol van egy QR kód és a weboldal címe is. Tehát aki arra jár, az is láthatja, hogy hol lehet szavazni, de elmondom itt is, hogy az evfaja.hu/döntősfák, de hogyha csak úgy érje be valaki, hogy evfaja.hu, ott is könnyen megtalálja, ott lehet szavazni. E-mail cím szükséges hozzá, be kell írni az e-mail címet, és akkor a e-mail címre kap egy, a szavazó kap egy linket, egy e-mail, és azon vissza kell igazolni. Tehát nem lehet csak úgy kattintgatni sorban, hanem e-mail címmel kell ezt visszaigazolni, de szeretnék arra kérni minden kedves hallgatót, hogy szavazzon az érsekkerti platánfára, hiszen utoljára tegnap néztem, akkor éppen második helyen állt a fa. Azt gondolom, hogy ez nem egy behozhatatlan előny, tehát hogyha ha mozgósítják magukat az egri lakosok és az egri szavazók, akkor itt bizony jó esélyünk lenne arra, hogy a érsekkerti platánfa legyen Magyarország évfája. Tehát még egyszer az evfaja.hu/döntősfák oldalon lehet szavazni.
Miért dicsőséges ez nekünk, hogy ezt a versenyt is megnyerjük?
Mindenképpen egy erős szimbólum lenne az, hogy egyrészt a strandi platánfa után az érsekkerti platánfa is nyerne, másrészt pedig, ha a Virágos Magyarország versenyen esetleg sikerül még egy díjat nyernünk idén is, és emellé társulna egy évfája díj is, az is egy nagyon szép eredmény lenne. Illetve hát ennek azért van turisztikai értéke, hogyha ezt el lehet mondani, a méltán híres egri idegenvezetők egy séta vagy egy túra alkalmával el tudják mondani az arra járó turistáknak, hogy ez bizony a Magyarország évfája lett, akkor az plusz egy tétel Egernek az amúgy is gazdag turisztikai látvány elemeinek a sorában. Illetve hát azért azt is tudjuk, hogy az érsekkerti platánfa az nagyon sok egrinek, sőt még nem egrinek, hanem távolabbi embereknek is kedves emlék. Sokan járnak ide fotózkodni, esküvői fotózásokat szoktak tartani. Van, aki úgy tartja, hogy pozitív energiákat is kibocsát ez az érsekkerti platánfa, tehát sok embernek jelent kedves emléket. Én magam is szívesen járok ki oda, és leszoktunk ülni én is a családommal ott piknikezni egyet, vagy a szabad levegő lenni. Kánikulában is nagyon kellemes árnyékot és hűs levegőt biztosít, úgyhogy megérdemelni ez a fa, hogy megkapja ezt a címet.
Akkor tehát, aki még nem szavazott, annak irány az evfaja.hu. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, minden jót kívánok.
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Eged István Renátóval, a Városgondozás Eger Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a mögöttük álló időszak feladatairól, kihívásairól. Így például szó volt a virágosításról, de szóba került a szemétgyűjtés kérdése, a belvárosi gócpontok okai, és beszéltünk az idei évfájadíj nevezéséről is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is. A műsorvezetőt, Berecz Renátát hallották.